17 óra 5 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések.
Ha a termelő fizeti az áramárát, az nem fejlődés, hanem a rendszer hiba jele. Olvasható Toldi Otto egy pár nappal ezelőtti elemzésében. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A Klímapolitikai Intézet vezető elemzőjével beszélgetünk. Mit jelent ez a vélemény?
Ezt azért nagyon fontos tisztázni, mert a erőteljesen vagy radikálisan zöld szervezetek és szakértők szerint az a fejlődés jele, hogyha negatív áramáras periódusok alakulnak ki, ez lehet pár perc, pár óra, esetleg napban is mérhető már. Ez olyan helyzetekbe következik be, hogyha áram túltermelés alakul ki, és azt nem sikerül elfogyasztani, se exportálni. Hogyha ez a helyzet áll fönn, akkor muszáj ezzel az árammal kezdeni valamit, muszáj megfizetni valakit, akár egy importőrt, vagy akár egy kereskedőt, aki el tudja passzolni. És ilyenkor nem az áramot megtermelő kapja ugye a pénzt a megtermelt áruért, hanem fizet azért, hogy elvigyék. És neki még az is megéri, ha fizet, mert különben le kellene állítani az erőművét, vagy ideiglenesen a hálózati kapcsolatot föl kéne függeszteni, ameddig ez a helyzet meg nem szűnik. Ugye az elektromos áramnak az a sajátossága, hogy makroszinten amennyit megtermelünk belőle, ugyanannyit el kell fogyasztani, mert még egyik országban sincs olyan nagy áramtárolási kapacitás, ami képessé tenne minket arra, hogy órákra eltoljuk ezt a termelési csúcsot. És ugye most már Magyarország is, miután nagyon megnőtt a naperőművi termelés, ugye 5 év alatt a 20-szorosára növekedett, elértük azt a helyzetet, amire egyébként nagyon sok szakértő már 2020 óta legalább folyamatosan próbálja felhívni a figyelmet, hogyha túl nagy lesz a naperőmű meg a szélkapacitás Magyarországon, akkor előfordulhat olyan helyzet, hogy a paksi atomerőművet vissza kell terhelni, hiszen az Európai Unió kötelező szabályozása alapján a megújuló áramtermelésnek előnye van az átvételkor. Tehát azt kell elsőnek átvenni a rendszerirányítónak, és utána jöhet a többi erőmű. Tehát ebben a helyzetben, hogyha a nap erőművek sokat termelnek, akkor olyan sokat is termelhetnek ma már, miután nagy a kapacitásuk, hogy a paksi atomművet le kell szabályozni, hiszen az áramigényünk nem indokolja azt a mennyiségű termelést, és exportálni sem tudjuk a felesleget.
Nyáron már csökkenteni kellett a paksi atomerőmű termelését.
Így van, Magyarországon is 3-4-szeresére nőtt egy év alatt az időtartam, ameddig le kellett terhelni paksot, vélhetően kereskedelmi okokból. Az atomerőmű vezetését szakértők arról az oldalról nagyon szemérmesen nem nyilatkoznak erről a helyzetről, hiszen ez egy energiapolitikai hiba lenne ennek a nyílt beismerése, de mi egyszerű szakértők, akik elmondhatjuk a véleményünket, és azért vagyunk itt, hogy fölhívjuk a problémákra a figyelmet a sajtó segítségével is. Nyilvánvaló ezekkel a problémák azért szembesült a Energiaügyi Minisztérium, de ebből a székből is fel kell arra hívni a figyelmet, hogy sietni kell azzal, hogy ez a helyzet ne legyen tartós. Ezek a projektek egyébként megindultak, hiszen sokat beszéltünk már itt is arról, hogy 3 új földgáztüzelésű blokk épül 2028-ra, ezek várhatóan elkészülnek. Ezek rugalmasan működnek, a földgáztüzelés erőművek azok, amik pár perc alatt 0-100%-ig felszabályozhatók, illetve leszabályozhatók, tehát nagyon gyors, és ezek le tudják követni a naperőműveknek a változó termelését. Tudjuk, hogy az országban 1 vagy 2 szivattyús tározós erőmű is épül, amivel el lehet tárolni majd ezt a fölösleget, vagy annak a nagy részét. Ugye tudjuk azt, hogy a Napenergia Plusz pályázatban is már a háztáji napelem telepítőknek is lesz lehetőség, hogy eltárolják az energiát, tehát ebbe az irányba haladunk, csak sajnos nagyon gyors volt, ugye ezt nem tudta senki, hogy 4-5 év alatt 20-szorosára nő a naperőműveknek, a beépített napelem kapacitásoknak a teljesítő képessége, és ezt nem követte le a szabályozó kapacitásoknak a fejlesztése időben, és most bizony emiatt van egyfajta feszültség a magyar villamosenergia szektorban. A kézzelfogható probléma az, hogy ugye paks azért nem egy mai technológia, tehát ezek a paksi erőművek, ezek biztonságosan működnek, de arra senki nem gondolt, amikor ezek az erőműveket megtervezték, felépítették, hogy majd ide-oda kell tologatni itt is a potmétert, hogy mennyit termeljen az erőmű. Ezek arra vannak kitalálva, hogy majd 100% közeli termelési idő kihasználtsággal olcsón termeljék az áramot, és ez az alapja annak, hogy a lakossági áram Magyarországon ilyen olcsó tud lenni, mert valóban ez az erőmű már visszatermelte a beruházási költséget, ez már örömjáték, amit a paksi atomerőmű játszik. Csak hát nem arra lett kitalálva, hogy visszaterheljék. Az a felépítmény, ami kezeli a reaktorokat és a fűtőelemeket nem olyan robosztus, hogy ezt bírja. És ez egy azért veszélyes helyzet, mert kormányrendelet van arról, hogy lesz egy második üzemidő hosszabbítása a paksi atomerőműnek, tehát nem fog leállni akkor, amikor Paks 2 elindul, hanem az 2050-es évek elejéig működni fog. Hogyha sokat kell így le- és felszabályozni, kimerem jelenteni, hogy veszélyezteti a második üzemidő hosszabbítási lehetőséget, úgyhogy bizony itt kopogtat az a helyzet, hogy lépni kell az ügybe.
Ebben az évben jelentősen megnőtt a negatív nagykereskedelmi áramára gyakorisága. Mi ennek az oka?
Ez az egész világon így van, különösen azok a területek vannak kiemelve itt, ahol már nagyon nagy a penetrációja a nap- és szélerőművi kapacitásoknak. Tehát vannak a világnak ilyen pontja, hogy Dél-Ausztrália, Dél-Kalifornia, Texas, Németország, Anglia, ahol az időjárás függő megújulók nagyon elterjedtek. Itt ez már napi, a rendszerirányító bizony, innentől megszűnt az, hogy a rendszerirányító szépen, nyugodtan, hanyatdőve nézi a hatalmas országot lefedő elektromos táblákat, és bámulja az, hogy ugye melyik határkereszező kapacitása, hogy megy a forgalom, hogy megy a kereskedés, és közben malmozik az ujjával. Tehát gyakorlatilag egy virtuóz zongoraművészre emlékeztet ma a rendszerirányító élete, olyan szinten és olyan gyorsan kell beavatkozni, erőveket fölterhelni, leterhelni. Tehát a világon már voltak ilyen helyek, ami példaként szolgált azoknak az országok, akik e felé haladtak. Annyira nem szolgált mégis példaként, hogy nagy bűvületben, hogy zöldülünk és hurrá, 16 új Európai Uniós tagállam kapcsolódott be abba a körbe, ahol évente vagy fél évente rekordot javít a negatív áras időszakoknak az aránya. Ebből csak egy Magyarország, de nálunk is nagyon gyorsan halad. Mi igyekeztünk felállni a zöldítési dobogóra, sikerült, de ezzel felálltunk a negatív áras dobogóra, és nálunk is most már a tavalyi 70 óra körüli negatív áras periódusról idén már 187-nél tartunk, majdnem háromszorosa, 2,6-szerese, de hogyha közel nulla áras időszakokat nézzük, ami azt jelenti, hogy plusz-minusz pár óra eltéréssel, akkor is már 300 valahány óránál tartunk, ami sokszorosa a csak egy évvel ezelőttinek. Tehát ezeknek a száma az ijesztő, a növekedésnek a volumene az ijesztő, és hát csak remélni lehet, hogy nem lesz ennek negatív hatása. Ahogy ezt ki lehetne védeni, és ugye itt megint az a baj, hogy ezzel megint mi magyarok, ugye erről híresek vagyunk, hogy öntörvényűek vagyunk egy kicsit, meg szeretjük a magunk útját járni. Ebben is egy újabb front nyílhat sajnos az Európai Unióval, ha mi kijelentenénk azt, hogy tilos lesz innentől az egyik dekarbonizált vagy zöld államtermelési mód miatt leterhelni a másikat. Tehát a naperőművek miatt ne lehessen leterhelni Paksot, ha nem legyen más megoldás, hogy akkor legyen egy olyan kompromisszumos helyzet, hogy a naperőművek áramának egy része ne legyen átvéve, és legyenek kihúzva a konnektorból ők. Egy részük. És akkor, ha Paks műszaki állapota csorbát szenved, emiatt akkor kell találni egy addig is, amíg meg nem épülnek a kiszabályozó kapacitások, meg a tároló kapacitások, addig is kell találni egy megoldást, ahol Paks is túlélhet.
Valójában akkor fontos kérdés, hogy rá lehet-e bízni a megbújulókra a magyar villamosenergia rendszer?
A jövőben mindenképpen. Szó sincs arról, hogy ez a mi elképzeléseinket a klímasemlegességben játszott szerepét a megújulóknak bárki megkérdőjelezni. Óriási előnye a megújulóknak az, hogy nincs üzemanyagköltsége. Ez egy akkora előny, hogy érdemes azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne harmonizáltabban beépíteni őket, meg egy kicsit megfontoltabban. Mindenképp. Hiszen a fűtőelemekért fizetünk, a földgázért fizetünk, a szénért fizetünk, bármiért fizetünk, ugye a nap meg a szélér egyelőre még nem kell fizetni, tehát az rendelkezésre áll. Ahogy mondtam, azok a projektek is úton vannak, ami majd ezt lehetővé tesz is. Ráadásul, ami jó hír, és talán optimizmusra ad okot, hogy az ipari akkumulátorok árában is a napelemekhez hasonló áresés indult el, de most kezd olyan arányt elérni, aminél egyre inkább értelme lesz gondolkodni az ipari méretű akkumulátorokon telepítésén, ami azt tenné lehetővé, hogy nem foszilis földgáztüzelési erőművekkel lehet neki egyenlíteni a naperőműveknek a termelését, hanem dekarbonizáltan akkumulátorokkal eltárolni. Egy pár órás, 2-4-6 órás tárolás tökéletesen illeszkedne a magyar rendszer kiegyensúlyozásába. Nagyon reméljük, hogy ez minél hamarabb bekövetkezik. Az országban is a Nemzeti Energia és Klimaterv tervez egy lényegi ipari akkumulátor kapacitás növelést, azt hiszem 1 gigawatt óra 2030-ig. bár igazat mondanék, és egy ekkora mérsz majd le kell csekkolnom, de azt hiszem kb. Egy ilyen szám forog. Ha ez így lesz, ez már egy jelentős hozzájárulás lenne a magyar villamosenergiarendszer stabilizálásához. Ez nyilvánvaló, hogy a döntéshozók is látják ezeket a problémákat, és háttérbe a puskacsőbe már ott vannak a megoldások.
Tehát a klímasemlegesség terveit lehet építeni a nap- és atomenergiára?
Én úgy gondolom, hogy igen, de ne felejtsük ki a harmadik lábát a Luca székének, tehát, hogy a harmadik láb mindenképpen a kiegyensúlyozás tároló kapacitások kell legyen, mert enélkül így mind a két rendszer rugalmatlan. A naperőműveket is csak nem lehet teljesítményt csökkenteni egy potméterre, azt vagy kihúzzuk, vagy bedugjuk. Ez olyan, mint az atom. Tehát van két rugalmatlan, kompromisszumképtelen ágazat, akkor kell olyan, ami a időnként fellépő surlódásokat kiegyenlíti, és ennek kell lenni ezeknek a szivattyús tározós erőműveknek, az akkumulátoroknak és egyelőre a földgáztüzelési erőműveknek.
Nemrég Győrben tartott előadást, amelyet nagy érdeklődés kísért. Hogyan jutott el Európa a traktoros blokkádig címmel? Mi volt az alapgondolat?
Az alapgondolat az volt, hogy bennem az motoszkált, hogy ugye milyen büszkék voltunk mi is, különösen Magyarország mindig is agrárország volt, és abban is mindenféle világrendszertől függetlenül élenjárók voltunk. Ma is sok szempontból azok vagyunk, és tulajdonképpen együtt a világ haladásával részt vettünk a zöld forradalom eredményeinek a kimunkálásában nagyon jelentős módon, ami lehetővé tette, hogy megszűnt az éhezés Kínában gyakorlatilag. 4-5-szörösére nőtt a legtöbb fő gabonafélénk termés átlaga. Indiában is 100 millió számra emelkedtek ki az emberek a napi éhezésből ennek köszönhetően, mert pontosan ezeket a gigaországokat célozta meg első helyen az éhező területeket, és különösen Ázsia lett sikeresebben, sajnos Afrikában elmaradt, ott máig is azért gyakori az éhezés. Megszűnt az éhezés, a nyugati országok pedig tényleg ipari precizitással tudták már a mezőgazdasági termelésüket tervezni, köszönhetően az intenzív öntözésnek, az intenzív agrokemikália használatnak, a gépek használatának, a heterózis nemesítés feltalálásának, egy csomó olyan biotechnológia technológiának, amivel ennyire föl tudták futtatni az élelmiszertermelést. Csak hogy ugye a baj az, hogy ez egy ilyen zöld forradalom volt akkor, ezt úgy nevezték. Csak egy új kell, mert ezt az utat mutatott nekünk, ezen az úton, ha tovább haladunk, ez már fenntarthatatlan lesz. Ma már nem fér bele a túlzott agrokemikália használat, nem fér bele a túlzott gépesítés, ez mind növeli a kibocsátást, az üvegházgáz kibocsátást és a szennyezőanyag kibocsátását. Ma már nem trendi füstölgő vegyipari gyárakból kihozott műtrágyákkal elárasztani a földeket, bemosódik, környezetet szennyez, tehát más utat kell találni, és ez van az egyik oldalon. Meg az, hogy az emberi populáció növekedését jósolja az ENSZ, ugye azt mondják, hogy 2100-ra akár 12 milliárd ember is lehet. Tehát a mezőgazdasági termelés az eddigi úton nem folytatható annak a növelése, holott 1,6-szorosára kéne növelnünk az élelmiszertermelést, hogy ennyi embert el tudjunk látni élelmiszerrel. Közben nő, csökken az egy főre jutó termőterület, és csökken a friss víz. Be van szorítva az emberiség egy olyan helyzetbe, hogy új élelmiszerforradalomra van szükség. Most ezt előzményként azért mondtam el a traktoros sztrájkokig, mert van egy ilyen feszítő helyzet, hogy szükség van az élelmiszerre, minél több élelmiszerre van szükség, és az európai gazdákat beszorították abba a helyzetbe, hogy 2030-ig 30%-kal kellene csökkenteniük az üvegházgáz kibocsátást, le kéne felezniük a peszticid és az agrokemikália használatot, és ugye szakértők kiszámolták, hogy ez 40%-kal csökkenteni a bevételeiket, és 20%-kal a termelést. Tehát hogyan lehet ezt a két dolgot összehozni, hogy a mezőgazdaság el tudja látni az élelmiszertermelési funkcióit, és az egyre fokozódót, közben fenntartható legyen, meg környezetbarát, és ez miért a gazdánkot csattan?
Tehát ebben hozható összhangba a traktoros blokkád?
Így van. A traktoros blokkád azért hozható, mert van egy igény, hogy többet termeljenek, de van egy olyan igény, hogy csökkenteni kell minden inputot. Tehát egyelőre ez arra világít rá elsően furcsa módon nem a gazdák politikai állásfoglalásaira, hanem az, hogy az Európai Unió fejlesztés politikája nem vezetett el odáig, hogy olyan technológiákat tudjanak felajánlani gazdáknak, hogy ehelyett ezt használd, és akkor csökkenni fog a kibocsátásod. Ehelyett meg ezt használd, és csökkenni fog. Nincs ilyen. Tervező asztalon sincsenek. Van pár ígéretes fejlesztés, de az nem tudja megőrizni a termelési színvonalat, és el sem juttat minket teljesen a fenntarthatóságig. Tehát a gazdákon olyan dolgot követelnek, amiről a bizottság is tudja, hogy végrehajthatatlan. elsősorban nem a gazdák, mert ugye azt mondja az Európai Bizottság, hogy a gazdákat szélsőjobboldali emberek felszították, hogy a választások előtt csinálják a balhét. De a helyzet az, hogy a bizottságot kiszította föl arra, hogy olyan kérjen számon gazdákon, aminek nincs meg a műszaki technológiai feltétele. Kinek a fejlesztés politikája jutotta oda a gazdákat, hogy ma nem tudják behelyettesíteni a régi technológiáikat egy új környezetbaráttal?
Ugyanakkor mégis arról van szó, hogy az agrárszektort klímasemlegessé kellene tenni 2050-re.
Erről van szó, csak maga a bizottsági szakértők által publikált tanulmány mutatja azt, hogy a jelenlegi politikák mentén 2030-ig vagy 2050-ig 8%-os kibocsátás csökkenés várható a mezőgazdaságban. Ezt mondom, tehát nincs olyan behelyettesíthető technológia, ami zéró karbon kibocsátású lenne. Ugye a szarvasmarha ágazat az, ami a legszennyezőbb a mezőgazdaságban, aztán a talajeredetű kibocsátás, a trágya menedzsment és a mezőgazdasági gépeknek az emissziója. Ebből a legkönnyebb a mezőgazdasági gépek emissziója, mert mondjuk hidegen sajtott biodízet, házszálilag sajtott biodízet használhatnának egész Európában, ez ugye több ország. Ma már lehetséges, több országban nem. Használtának megújuló üzemanyagokat. Ugye a trágya menedzsment nehéz ügy, mert épp hogy az organikus gazdálkodás alapja a szerves trágya használat, ez kell a mezőgazdaságba, hogy visszajuttassuk a talajerőt, amit onnan elviszünk a felhasznált növényekkel. A szarvasmarha ágazat helyzete az, hogy ugye amikor a marhák lelegelik a füvet, ami biomassa, és megújulónak számít, ha elégetem. De hogyha a tehén eszi meg, akkor már nem megújuló, hanem ami kijön szegény tehénből, az meg környezetszennyező. Én értem, hogy a metán sokszoros üvegházgáz hatású, de akkor is megújuló nyersanyaggal megy a tehén, mert már húslisztet nem ehet. Nem etetik őket állati dolgokkal, takarmánnyal, növényeket esznek. Az megújuló. Én nem értem ezt a nagy haragot a szarvasmarhákkal, kettő pedig ne hitessük el magunkkal, hogy az állati fehérje meg a növényi fehérje egyenrangú táplálkozási érték szempontjából. Az állati fehérjéknek sokkal nagyobb az energiatartalma, jó értelemben nem a kalória, hanem az a foszforgyök tartalma, ami energizálja, meg fejleszti az idegrendszerünket. Aki a gyerekeknek, vagy egészen tinédzserkor lezártáig csak növényi fehérjével akarja etetni, az, hát ez most drasztikusan hangzik, de fölvállalom, az börtönbe való. Mert a gyereknek nem alakul ki rendesen az idegrendszere, IQ-ja is lehetne több, hogyha kiegyensúlyozott táplálékon érdekelhetett volna. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell. Az a foszfortartalom és ATP-tartalom, energiadús mellékszálak, ami a fehérjékben van, az nagyon kell az idegrendszeri fejlődéshez. Nem véletlenül az emberi válás egyik legfontosabb hajtóeleme maga a húsevés lett, hiszen így jutottak hozzá az idegrendszert fejlesztő állati fehérjékhez és aminósavakhoz a elődeink, tehát ezt nem szabadna azért elfelejteni.
Korábban már szóltunk arról, hogy elfogadásra került a világ első mesterséges intelligencia törvénye, ami valójában többek között megalapozhatja a klímasemlegesség elérését is. Ez változatlanul fontos kérdés.
Hogyne. Eddig is természetesen volt optimalizációja annak, hogy hova építünk föl például egy naperőművet. Eddig is minden háztartásban, amikor napelemeket szereltek föl, kijött a vállalkozó saját tudása szerint, megvizsgálta mik a lehetőségeket, és a legjobb tudása szerint ezt megoldotta. Most például a mesterséges intelligencia nagyon is hozzá tud járulni ahhoz, hogy elérjük a klímasemlegességet, mert annyi paramétert tud egyszerre vizsgálni, amit mi eddig nem vettünk figyelembe. Egyszerre tudja egy naperőmű telepítésénél vizsgálni annak a földrajzi elhelyezkedését, egyszerre tudja vizsgálni a klimatológiai helyzetet, hogy mennyi a napfényes órák száma, hogy mennyire kitett magának a klímaváltozásnak, hiszen a naperőművek, naperemek sérülékenyek, azoknak a hatékonyságát is befolyja. Hiába süt a nap, de ha túl meleg van, nem termelnek eléggé. Tehát sok minden mást 70 paraméter alapján tudja eldönteni, hogy hova települjön egy naperőmű, plusz még tudja azt, hogy mik a várható piaci lehetőségek, mi az infrastruktúra, hova lehet betáplálni, hol lehet csatlakozási pontokat kialakítani. És mindezt gyönyörűen egy-egy kézbe így rangsorolja a telepítési helyszíneket, úgyhogy a döntéshozónak csak tényleg rá kell piros filccel böknie, hogy ide, és akkor kész. Nem beszélve a térinformatikai adatokról, meg stb., amit ő még tud. Ez is olyan, mint egy sakkautomata, ami annyi variációt tud egyszerre elemezni, hogy zavarba hozza a legélesebb eszű igazi sakkozót is. Tehát ez nagyon-nagyon sokat segít, és ez már nem csak a naperőművi szinten igaz, hanem a háztáji napelemeseknél is, mert van egy napelemtérkép nevű honlap, azt hiszem erre keressenek rá, magyar részvétellel konzorcium kialakította, most már több mint 100 magyar településnek van ott házakra lebontva, meg melléképületek lebontva a napenergia potenciál, úgyhogy még ott ellenőrizheti, hogy az ő saját vállalkozója jó gondolt-e, hogy hol legyen az ő naperőműve, ki tudja számolni a beérkező áramtermelési képességét az oda telepített napelemeknek, hogy mennyi pénzt spórolnak ezzel, stb. Úgyhogy nagyon okos kis dolog. Ez mind mesterséges intelligencia, mert ugye miért pont egy klímapolitikával foglalkozó intézetnél jött le ez az elemzés, mert ez a mi életünkben is egy, a mi területünkön is egy nagyon komor erőlép, és általában az intelligencia az mindig a problémák megoldásának a kulcsa. A szabályozásra meg azért van szükség, mert ugye ott van a másik oldal, ugye van olyan híres vélemény, hogy a mesterséges intelligencia nem más, mint plágium szoftver, ami az ismert tudást módosítva adja át a lekérdezőnek, úgyhogy ne lehessen fölismerni, hogy plágium, és ezért ilyen plágium szoftver tulajdonképpen. Meg nagyon veszélyes dolgokra is föl lehet használni. Tehát föl lehet használni adatlopásra, föl lehet használni olyan megtévesztő dolgokra, hogy érzékeny, adatkezelési szempontból érzékeny adatokhoz férhet hozzá, hiszen alkalmazzák már rendőrségeken, bankokban, adat hozzáférése természetesen engedéllyel, orvoslásban használható, aktív, bioaktív molekulákat tervezzenek vele, használják arra, hogy ő irányítsa a sebészeti robotgépnek a karját, amikor vágja az emberi szövetet, érzékeny infrastruktúrákat tud kezelni, bűnöldözésben van nagyon fontos szerep energetikai infrastruktúra, tehát képzeljük el, ha ez rossz kezekbe kerül, képzeljük el, ha ezt rossz célra használják. Egyértelmű, hogy ezt le kell szabályozni, és egyébként erre én magam is olyan szempontból nem szoktam az Európai Unió döntéseit, a legtöbb döntését nagyon pozitívan szemlélni, de ez egy nagyon pozitív döntés volt, hogy elsőként szabályozta le az EU így. Létrehozták a hatóságot, hogy kihez kell fordulni. A potenciálisan veszélyes alkalmazásokat engedélyeztetni kell, informálni kell a felhasználót minden esetben, hogy most mesterséges intelligencia által kreált dolgokkal találkozik. Naplózni kell, de nem úgy, ahogy a telepítő meg a szolgáltató gondolja, hanem a hatóság által megkövetett módon automatikusan naplózni kell a mesterséges intelligencia tevékenységét, hogy mindenről lehessen tudni. Így már tiszták a játékszabályok. Ezt be kell tartani, itt majd azért vigyázni kell, hogy a végrehajtatás globális legyen, mert ugye az internet nem ismeri az országhatárokat, tehát fontos, hogy mindenki betartsa majd, vagy elfogadja ezeket és csatlakozzon ezekhez a szabályokhoz.
Kedves hallgatóink, Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet vezető elemzőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.